Ötödik fejezet. Kecskeméti levegő. Mint hogy Vályi professzor és a néhány nap múlva arra átutazó Orlai és Petrovics Sándor, kik három napig voltak a Jókai név vendégei, Kecskemétet dicsérték, ahol most igen jó tanárok vannak, Kocka Kecskemét javára dőlt el, annál is inkább, mert tisztelendő Karika János professzor úr Szegről végül az atyafisákhoz tartozott. Mégiscsak sokat ér, ha lesz ott Móricznak valaki. Szédítő gyorsan telt a vakáció, Móric egy kissé felfrissült az anyai ápolás alatt. Inkább a konyha tette, mint a pemete fű, úgyhogy ősz elején elég jó karban volt, mikor a nehéz borjú bőrös ládát föltették a gyékényes kocsira, s anyai csókoktól nedves arccal felülhetett Jókai Károly mellé, hogy a híres alföldi városban több legyen az idén egy jogásszal. Közel három napig tartott az utazás, míg harmadnap éjjel Kecskemét alá kerültek egy sötét, zivataros éjszakán. A mennykő hullás, égszakadás elől egy tanyára menekültek be, s ott várták meg az állás alatt az ítélet elmúlását nagy szepegéssel, mert hiszen a Móricz fantáziája működésben volt. Mi lehetett volna hát egyéb a hely, mint egy zsivány tanya? Az ivatar szerencsére csak hamar elmúlt, úgyhogy teljes holdvilág mellett tengelyérő kátyukban vergődtek be Kecskemétre, a Trombitához című vendéglőbe. Reggelre kelve sorba látogatták a tanárokat, tisztelendő Tatai András uram, a természettudomány és számtan professzora volt a leghíresebb, alacsony sovány emberke, ezer ránccal az arcán. Akkor irodalmi mozgalmakban jelentékeny tényező. Kritikái valóságos marólúg, tekintély ide, tekintély oda, egyenesen és kérlelhetetlenül vág. De van is ellensége minden bokorban, akik nem eresztik be az akadémiába, holott annak a padjaiban fél akkora emberek se könyökölnek most, mint ő. Bekocogtak továbbá tisztelendő Szabó Sándor uramhoz, a filozófia professzorához. Szép símára borotvált arcú daliás férfi, aki a képírásban is ügyes és tökéletes. E pillanatban különösen ő érdekelte Móricot, de jó hatást tett rá Vattai Sípos Imre is, az egyedüli tekintetes úr a professzori karban. Megvesztegető, modorú virgonc ember nagy bajusszal. Ő a professzor Júrisz Verbőci hazajáról lelke, hogy Kecskeméten nevezték. Utoljára hagyták a rokont, Karika János uramat, aki hasonlóan jó szívvel fogadta kedves arcú Móricot pompás bizonyítványával, és atyafiságosan eligazítá Gyenes Mihályvárosi főmérnökhöz, ahol Kosztra és Kvártéra elfogadják. Gyenes főmérnök a barátok klastromával szemben lakott csinos kis házában szép jegenyefás funduson, amely nemrég állítólag mocsár volt, de ő kiszárította, paradicsommá tett. Gyenesék elvállalták Móricot Kosztra, és most igazán jó helyre csöppent, új levegő, új világ, új vér várt itt rá. Itt volt aztán igazi diák élet, Komáromban pápa elbújhatott emellett, pedig a kecskeméti főiskola még új volt, csak a 20-as évek végén keletkezett. Akkor is csak elvben. A Duna melléki egyházkerület elhatározta a főiskola felállítását, de még habozott a két szomszédváros közt, még hagyományos versenyzésben álltak egymással. A nagykörösiek, hogy megelőzzék Kecskemétet, nagy sietve a templom kerítés köveiből hevenyésztek főiskolának való épületet. A kecskemétiek ellenben csak a 30-as években fogtak hozzá, de az egyházi hatóság mégis az ő javukra döntött. A körösiekre tehát megszületett az új csúfolódás a többi mellé, ami már volt. Megvan-e még a templom kerítés körösön? Az új főiskola is latinos szellemű volt, de mégsem annyira vaskalapos, mint a többi. Ami a helyrajzi viszonyoknak és a városi cívisek egészséges, reális gondolkozásának természetes következmény. Ameddig csak az ég pereme tart, ameddig csak kecskeméti fuvaros vagy kereskedő járt a világ négy vége irányában, mindenütt magyarul beszélnek. Hát minek, kinek az a latin nyelv? Aztán a város cívise is mindön egyforma, szép, mándlis, gömbölyű magyar ember valamennyi. Nincs itt feudális úr, mint pápán, se 10-20 szálva guardia, mint Komáromban. Nem akar itt senki se lejjebb lenni, se feljebb lenni a másiknál. Hát mire való volna ide akármilyen hókusz-pókusz? A vaskalaposságot itt ugye hiába próbálgatnak a professzor urak, mert itt egy kalap alatt van az egész város apraja nagyja. Olyan város volt ez a Kecskemét akkor, hogy még a nemese is polgárságért folyamodott. Aki az egészséges tésztába esett, maga is tésztává vált. Ilyen sors érte itt a tisztelendő professzor urakat is. A diák életnek amellett, hogy szabadabb volt, mint bárhol másutt, még megvoltak némi középkorias cirádái. A kollégiumban bellakók voltak a togátusok, a kintlakók, a publikus diákok, többnyire úrfiak. Bagó diákoknak a kicsinyeket hívták. A tóga sokat ért, mert jövedelmezett is. A togátusok eljártak a temetésekre, és ezért pénzt kaptak. Ha kabátosan és cilinderesen jelentek meg, akkor 5 garas, 30 fillér járt ki nekik fejenként. Hanem ha a tógában pompáztak, az már 10 garasba került. A temetés pénzeket Tatai osztogatta ki az év végén. Jókai olyan jól érezte magát az új városban, jogászi sorba lépve. Mint még semmikor és sehol. Hogy Kecskemét volt-e ennek az oka, vagy ő benne magában volt, azok nem tudni. De inkább ez az utóbbi a valószínű. Egy 19 éves ifjú, ha egészséges, talán még a Szaharában is vidám és elégedett. Jókai pedig kezdett egészséges lenni. A homok valóságos gyógypora gyöngéknek, homok pedig volt. Melfájásai megszűntek, étvágya megjavult a jó alföldi levegőn, és a test edzéshez is hozzáfogott. Mindjárt eleinte csodálkozva látta, hogy szobatársa, Gyenes Pali, mikor reggel fölkel az ágyból, kihúz az ágy alól egy félmázsás lakoskövet, és elkezd a feje fölé emelgetni két kézzel, egymás után többször egész kimerülésig. Mit csinálsz? Edzem magam. És hányszor emeled föl? Minden nap egyel többször. Most már 100-ig viszem. Próbál te is. Ragadós a példa, azon képtett Móricz is minden reggel utána megmosták a testüket, hideg vízzel hamar felültözködtek, kiszaladtak a promenádra a fák alá, és hogy meg ne hűljenek a lemosás után rohamlépésben futkosva vágták be a leckét. Ezt úgy megszokta, hogy azután örökké járkálva gondolta ki beszédeit és regényeit. Az egészség és fiatalság összefogódzva sokat változtatott hősükön. Már nem látszott olyan gyámoltalannak, mint pápán vagy otthon Komáromban, azért is, mert nem volt satnya. A betegséggel eltűntek nagy részben a világ fájdalmas bolondságok. Fantáziája egészséges tartalmat is vett föl. És mert érezte, hogy nem nézik félszegnek társai, annál bátrabb és bátrabb, életre valóbb lett közöttük, mert ezek a hatások kölcsönösek. Mind beljebb-beljebb vetette magát a diák élet forgatagába, de mégsem annyira, mint kellett volna. Erre roppant kedvezett a kecskeméti atmoszféra, a professzorok liberalizmusa, a jogászok testületi együttérzése. Tatai András arra a pedagógiai magaslatra helyezkedett, hogy voltak éppen maga magát művelje az ifjúság, amit ők a tanárok adnak hozzá, az csak elfelejteni való a tananyag. Az egyik tanuló a tornászatban volt ügyes, a másik a francia nyelvben jeleskedett. A harmadik vívni tudott, a negyedik hegedült, az ötödik az éneklésben tűnt ki. Mindegyik tudott valamit, úgyhogy mindegyik taníthatta a többit. Ezzel pedig két cél volt elérve. Az egyik az, hogy a főiskola kevesebb tanár alkalmazásával olcsóbb lehetett, s hogy a jogászok fesztelenebbül tanulhatván társaiktól, szívesebben tanultak abban a hitben, hogy mulatnak. Jókai a rajzolást tanította. Erről volt híres elsőbben. A jogászok mellett, akiknek ingyenes órákat adott, magántanulók is akadtak, egy-két forintot fizetve havonként. Közben arcképeket is festett. Így festette olajba összes professzorait, amiben egy kis tréberség mutatkozott. Néhány tanulótársát, valamint a háziasszonyát, gyenes mérnöknét, a kék szemű, szőke hajú görög leányt, Frankó Julcsát, majd amíg ennél is szebb, júnói termetű barnahajú Matolcsi Marit. Na végre, hát mégis. Kibukkan két leány név, mint mikor a tavaszi napfény aranyában megjelenik az első két lepke. Az olvasó már nyilván az életrajz íróját tette felelőssé, aki elmulasztotta megnézni a pápai Kláraház kertjében a fák kérgén, milyen kezdőbetűk vannak beforva. Ha a fákod nincsenek, akkor be kell lenniük vágva a kollégiumi padokba, azokon a helyeken, ahol ült. Hiszen nem lehet olyan tavasz, hogy egy-két virágja ne lenne. Írók, poéták, művészek első szerelmei, ábrándozásai, kulcsok azokhoz a fiókokhoz, ahonnan az isteni festéket vették munkáikhoz. Hiszen igaz, igaz. De most az egyszer csalódtunk. Bármilyen különös is, de csalódtunk. Ilyen nevek nincsenek se a fakéregbe, se a padokba befaragva. Jókai Kecskeméten se járt semmi nőtársaságba, és nem érdeklődött nők iránt. Ez a két kisasszony csak úgy kerülhetett az ő ecsetje alá, hogy a szép fiatalasszonynak, Gyenesnének lehettek a barátnői, aki ráerőszakolt a lefestésüket az iruló-piruló ifjúra. Jókai említvén visszaemlékezéseiben kiket festett meg Kecskeméten, őket is felsorolja a Lajstromban, sőt Frankó Julcsát egyenesen szívem mágnesének mondja, úgyhogy a felületes búvárlót félrevezethetné. De mi jól ismerjük őt, és tudjuk, hogy ez csak üres frázis. Kecskeméten épp úgy, mint eddig, nem volt semmi kalannak hőse. Se kávéházba, se tivornyákra soha se járt. Komolyan tanult, mégpedig privát diligenciából többet, mint a kötelező tantárgyakból. Buraközi János iskolatársától a tornászatot tanulta, és a vívás tőrrel, karddal és pedig plasztron nélkül. Egyszer a vásott Molnár Ádám a négy ujját vágta keresztül tréfából, ezen felül az énekben is gyakorolta magát a kántus Prézesztől, akit a Hétköznapok című regényében szerepeltet. Terpszikóré kedvességeibe egy harmadik iskolatárs avatta. Minden tanult, amit csak tanulni lehetett, kivévén a zenét, ehhez az egyhez soha se volt kedve. de ami többet ér stúdiumoknál, tornánál, éneknél, táncnál, azok a gyakori kirándulásai voltak, melyeket házigazdájával a mérnökkel tett az óriási határban, annak hivatalos foglalkozása révén. Paraszt szekéren elkóboroltak egész a Tiszáig, a Szikracsárdáig, a Fehér tóig. Ami mind szokatlan és megkapó volt a fogékony komáromi ifjúnak, a váltakozó dombok és völgyek helyett a nyitott rónaság, a dunai malmok helyett, szélmalmok a város végén, a tanyák, a csárdák, a karámok, vándorló cserények, halásztanyák. A mérnök nagy népbarát volt, mindenkit ösmert, mindenütt megállott, beszélt a hadnagyokkal, akik a betyárokat üldözték, és komázott a betyárokkal, akik a hadnagyok elő bújdostak. Betért a juhászhoz, a halászhoz. Meghált a cserényben a bundán, bogrács tüze mellett, pásztorok társaságában töltvén az estét. Jókai itt szedte föl az egészséges magyar nép tőzsgyökeres gondolkodását, logikáját, észjárását és humorát. Ez volt az a nagy stúdium, melytől a szárnyai megizmosodtak. Gyenes, egyszer s mind, a fák atya volt. Olyan szeretettel kezelte, mintha gyermekei volnának. Velük élt, felismertette rejtett tulajdonságaikat, melyekről a természettudósok se tudnak, mert egy ember élet kevés arra. Gyenes mindazt tudta, amit a nép tud felőlük, mely ezred évek óta él velük együtt. Jókai ezt is megtanulta a gazdájától. De még mindig nem érezte magát eléggé elfoglaltnak, még mindig szomjazott. A pápai képzőtársaság hiányzott neki. Az irodalmi versengés izgalmai édességei hiányoztak a kecskeméti főiskolából. A festészet, bár mindig tökéletesbedett benne, és bár sok dicséretet aratott ügyessége, kezdte többé ki nem elégíteni. Hozzáfogott első darabja a zsidó fiú megírásához, melynek hőse Fortunátus Imre, második Lajos pénzügyminisztere. A drámát egy nemzeti színházi pályázatra írta versekbe. A jambusok szépen pattognak, elég ügyesek, de a jellemzés még nagyon gyarló. Az emberekben annyi vér sincs, mint egy légyben. Eredeti észjárásnak, elevenségnek, színpompának és fordulatosságnak vagy zamatnak is teljes híjával van még, és mégis tekintve a kort, amelyben iratott, és annak életkorát, aki írta, a tehetség erős jeleit mutatja. Mert tertium comparationist kell venni, hiszen a bombasztok korszakának a kellő közepében úszkálunk. Érthetetlenségek még a külföldi nagyíróknál is előfordulnak. Maga Balzac beszéli, hogy néha egy galimáciást bent felejt a regényeiben, mely merőben érthetetlen lévén mélynek látszik, minél fogva azt tapasztalja, hogy a nyájas olvasók többnyire épp az ilyen helyeket jegyzik ki a stambuhukba. A legjobb költőknél előfordulnak a bombasztok, fölöslegek, érthetetlenségek, naivitások. Karai azt írja, magyar hölgynek születni, nagy és szép gondolat, és ezt szétében szavalják az országban, sőt magán, a nagy Vörösmarty Mihályon is megesik, hogy a rímkedvéért tolja-folja a versét, és olyan férceket hagy benn, amilyeneket nem kellene. Például a Fóti dalban fölfelé megy borban a gyöngy, jól teszi. Tőle senki e jogát el nem veszi. A zsidó fiú verseiben is voltak ilyen dagályosságok, de itt-ott friss gondolat is megakadt, Úgyhogy Móric egy cseppet se volt nevetséges, ha pályázni akart vele a 100 aranyra, bár ő maga félt a nevetségességtől, titokban írta, s nagy gondban főtt a fej, hogy kivel tisztáztassa le, mivel hogy idegen kézzel kellett írva lennie pályázatra, senkihez se volt annyi bizalma, hogy a szent titkot eléje tárja. Jó szerencse éppen, mikor az utolsó simításokat végezte drámáján januárban, megnyílik az ajtaja egy napon, és betoppan hozzá hanyag öltözetben, vékony köpenyben egy didergő alak. Ösmersze még? Petrovics Sándor, kiállt a Jukai kedvesen meglepetve, mert pápa ismerőseiből csak az egy Ács Károly volt Kecskeméten. Petőfi Sándor, igazítá ki Petrovics a nevet, és a Petőfi nevet ekkor hallotta Jókai először. Ennek a magyarázatául elmondta, hogy a Hazánban című költeménye e név alatt jelent meg az Ateneumban, és ezt akarja jövőben megtartani írói névnek. Ez idő szerint azonban a színészeti pályán foglalkozik, s színészekkel a Szabó József társulatával jött Kecskemétre, miután pápán, mint diák, nem bírta magát tovább föntartani. Jókai megörült tavaly ismerősének, ki az önképzőköri időket varázsolta vissza, és minthogy nem tartozott az itteni diáktársadalomhoz, ahol titkolózott, meghívta másnapra, s felolvasta neki a Zsidó fiút. Petőfinek tetszett a darab, dicsérte, sajálkozott, hogy lemásolja, ami meg is történt, úgyhogy Jókai még idejében elküldhette. Petőfi rossz karban volt. Életének talán ez volt a legkeservesebb időszaka, sokat nélkülözött, és a színészi pályán is inkább hátrafelé ment. Ezúttal színlap kihordó volt, s néha valamely alantas szerepet kapott a szegény neves Coriolán és Hamlet, mert az akart lenni. Vendégek érkezését jelentgette a színpadokon, vagy azt, hogy a kocsi előáll. Jókai megszánta, és a darab lemásolásáért meg akarta fizetni, de a kevés Petőfi visszautasította a pénzt. Kettejük szorosabb viszonya voltak éppen. Itt kezdődik, és nem pápán. Jókai ott még tartózkodó volt, sőt, hűvös iránta, amennyire ő hűvös tudott lenni. Itt azonban megösmerte Petőfi szenvedéseit, küzdelmeit, nagyra törő lelkének vívódását. Nem egy elzüllött vagabundus volt az már most előtte, hanem egy hős leszakadó rongyaiban, kinek ruhája a sorssal való birkózásban tépődött össze. Szívesen barátkozott most már vele, s arcképét is megfesté, abban a sötét zöld, sárga gombos kvekkerben, amelyet Petőfi egy ősszel egy viseltes ruha kereskedésben Pesten a szénatéren vett, s mely gardrobjának egyedüli büszkeségét képezte. Petőfi csak néhány hétig tartózkodott Budapesten, mi alatt a dolga mind rosszabbra fordult. A színtársulat proporcióra játszott, Petőfire ebből mintegy 28 váltó forint jutott habonként, de utóbb ez is leapadt, mert a nagy sarak miatt ezen a télen csak a legelszántabb kecskeméti polgár mert az utcára kimenni, illetve a színházba kivált, ha messzebb lakott. Hiába sürgette hát osztalékjai fölemelését, nem volt honnan. De ha lett volna is, nem volt ok rá. Rossz színész volt. Jókai följegyzései róla, hogy milyen remekül tudott szavalni vagy előadni, teljesen alaptalanok. Előadói képességét jelentéktelennek mondják kortársai, és őket igazolja a sikertelenség. Alakja szerény volt, a színpadra szinte alkalmatlan, arca nem rokonszenves és nem idomítható. Nagy Ádám csutkája fős alájárt szavalat közben a nyaka alatt, mint a csajka. Hangja kevés, érzés kicsiny terjedelmű, egy kellemetlen orhanggal megtoldva, és emellett testtartása és mozdulatai sem megfelelők. Tavasszal a vándormadarak megérkezésével a vándorlás ösztöne meglepte Petőfit is. Elhagyta nyomorúsága tanyáját, hogy világot próbálni Pozsonyba menjen, ahol most gyülekezett az 1843. országgyűlés, és hol bizonyosan lesz magyar színészet is, a tekintetes karok és rendek mulattatására. Csak hogy az elmenetel ez egyszer nehézségekkel volt összekapcsolva, és a Jókai által vászton megörökített zöldes kvekker nagy veszedelemben forgott. Petőfi németi nevű színész társával egy parasztasszonynál lakott közös szobában, és 10 váltó forintot fizetett a koszttal együtt. Micsoda dinasztának tűnhetett föl előtte Jókai, aki 20 váltó forintot fizetett ezekért gyeneséknél. A végén azonban mintegy 6 váltó forintra nem akadt más fedezet, csak a zöld kvekker. A parasztasszony visszatartotta a zöld kvekkert. Petőfi kétségbe volt esve, mit csinálni a zöld kvekker nélkül? Jókai és Ács Károly interveniál, de hasztalan. Az asszony mindenáron zálogot akart. Hosszadalmas tárgyalások után Jókai oda kölcsönzi nagy Párizs pápai szótárát Petőfinek, ezt a félelem gerjesztő impozáns könyvet, és az anyuka ezzel is megelégedett, miután Ács Károly elhitette vele, hogy annak nagy értéke van, a moly se eszi meg, míg a kvekker csak bizonyos testalkatokra használható, és a moly is megeszi. Jókai ez alkalommal egész Pestig ment barátjával, ahol néhány napot töltöttek fiatal írók tanyáján, egyelőre még csak messziről nézegetve őket. Az egész pesti időzésből csak egy adat maradt, hogy április 10-én félénken kopogtattak Budán a Likaházban egy ajtó, mely a Frankenburg szállásába vezetett, de nem találták otthon a gazdát. Petőfi néhány költeményt és egy levelet hagyott ott, hogy Jókai is vitte valamit táskájában, talán majd annak is meglátjuk a nyomait valamely színes borítékú labban. Április 12-én reggel Jókainak vissza kellett utazni a Kecskemétre. Este a török császárnál kávéztak, aztán sokáig sétálgattak a tavaszi éjszakán a Dunaparton, jövendő terveket kovácsoltak, alkalmasin többször elmenve a hely mellett, ahol most a szobra áll az egyiknek. A zsidó fiú Jókai első drámája jó sikerrel járt künn a világban. Toldi Ferenc megkapta 1843. március 8-án. Április 31-én kihirdettetett az eredmény. Jókai lázas izgatottsággal várta a nagy napot, mely végre is beköszönt. A száz arany jutalmat a főúr és pór Obernyik drámája nyerte meg ugyan, de a zsidó fiú is dicséretben részesült. Nagy dolog volt. Az 5 bíráló közül 2, a legtekintélyesebb Vörös Marti és Bajza, a zsidó fiút ajánlotta jutalomra. Ez szinte több volt, mint maga a jutalom. Erről beszéltek Pesten, az irodalmi körökben, Pilvaxban és a Csigánál. Elszivárgott híre Kecskemétre is, és a gyeneség diákját nagy nimbusz övezte. Igaz, hogy a Kalliopét, az ifjúság írott heti lapját már eddig is ő szerkesztette és vezére volt a Hippokrené forrását kóstolgató ifjúságnak, a Kalliope csoportnak, de hát az mind csak gyerekség. Ahhoz képest, hogy az akadémia bírálói majdnem neki ítélték a 100 aranyas jutalmat. A 100 arany se volt még olyan kevés akkor, az akadémia se. Jókai álmodni sem mert ilyen sikerről, boldog volt, égett talpai alatt a föld. Új és új tervek fortak a fejében, drámák, regények, novellák, meséi kergették egymást tüzes fantáziájában. 100 kézzel szeretett volna írni, de egyelőre már régebben kitervelt regénye megírásához fogott, s amennyire a kötelező tantárgyak és az önképző tanulmányok engedték, szorgalmasan dolgozott a hétköznapokon. festékes dobozait és ládáit pedig vesződte hálójával a pók. A zsidó fiú elfújta a piktort örökre. Néha még visszasóvárok első szerelméhez, a festékekhez, de ez már csak olyan, mint mikor az ember a második feleségével nászúton néha az eltemetetről álmodik. A kecskeméti tartózkodás csodákat művelt rajta. Megnőtt szép sugár alakká válva, megszélesedett kissé. Arca megtelt, és gyengéd piros színű volt, mint egy kisasszonyi. Fejét sűrű szőke haj borít, egy szinte a fésű se fogá. Szóval ideális ifjú volt, akárcsak a fiatal Goethe. Akkor először van Weimarban, hogy az emberek megfordultak, utána néztek az utcán. Isten kívülről, belülről telerakta őt szépségekkel. Ovális arca, síma márványfehér gondolkodó homloka volt, ehhez merengő kék szemek járultak, melyekben valami isteni álmatagság honolt. Egy költőt nem is lehet képzelni más formának, hanem a szakálla bajsza még mindig nem akart előjönni, csak a nap felé állítva látszott azokon a helyeken valami fehér pihe. És amellé mindig takarosan is öltözködött, fehér cilindert viselt, sötét kék gérokkot kivágott mellénnyel, sapodlit és kockás pantallót. A kecskeméti leányoknak szemet szúrt a csinos jogász, de őt női szem még eddig meg nem perzselte. Tekintélye, melyet a tanári kar előtt kivívott szorgalmával, példás maga viseletével, egyre növekedvén a zsidó fiú sikerével, és azzal is, hogy egy pár költeménye időközben megjelent a pesti divatlapban, amit Petőfi közben járásának köszönhetett, kiszivárgott tanulótársai útján a cívisek közé is, és a szép jókai fiú, mint a főiskola büszkesége, ismeretes város szerte, úgyhogy az úri háztartású familiák meghívják házukhoz is. Kiváltául muskátlis cserép van az ablakban, ami eladó lányt jelent, a virágokkal nem sokat bíbelődő prózai Kecskeméten. De Jókai ilyen meghívásokat már ifjanta is csak ritkán fogadott el. Nem annyira poétasága és piktorsága irányítá felé a leányos mamák tekintetét, mert valami csekélynek vétetett a piktor és poéta Kecskeméten, ebben az egyben egyezett meg nagy Körössel, hanem sokat emlegetett nagy jövője, jó viselete, amellett csinos alakja, s főképpen az, hogy nemes ember volt, hiszen lehet az még vicispán is valamikor. De Jókai, mint jó keresztény az ördög incselkedései ellen, nem lép ki a szentelt vízzel húzott körből, megmaradt a kollégiumi életkörében. Egy Maglódiné nevű szép és pípes özvegy menyecske, valamelyes kacérkodást űzött vele az ablakban, mikor arra ment az utcán, ha Jókai utána jött elejtvén zsebkendőjét, hogy azt, mint gavallérnak illik, fölvehesse. Szóval mindenféle módot megpróbált, de mikor ezt Jókai észrevette, inkább kerülő úton járt haza, csak hogy a Maglódiné házatáját elkerülhesse. A kollégiumi élet nevesebb mulatságaiban azonban élénk részt vett. És különös, hogy ő, aki eminens volt a mellett is, nagyon alárendelt szerepet játszott az iskola fajain kívül egyebütt, itt anélkül, hogy külső viselkedésében észrevehetően változott volna, az ifjúság vezérévé emelkedett. Vannak ilyen esetek az életben. Más városban másnak látszik az ember. Az első föllépés dönthet. Ha a szerencsés, a többi magától következik. Az első benyomás, amit gyakorol az illető, nem csak őtőle függ, hanem azoknak a hangulatától is, akikre gyakorolja. Néha a millió határoz, Másszor az első mondat, melyet kiejt, az első mozdulat, amelyet tesz. Nem ördöngösség ez. Talán nem látszott gyámoltalannak, mikor Gyenes Palival első ízben megjelent a jogászok között. És hogy nem látszott annak, ezt ő is észrevette. És mert észrevette, egy nüanszal tényleg megbátorodott. Ennél fogva tényleg nem volt már olyan gyámoltalan és lányos ügyetlenségű az ifjak között, mint otthon. Komáromban vagy Pápán. Sőt, egyre jobban kezdte fölvenni az itten jogászok allűrjeit. Már a mimikri elméletnél fogva is. Jókai Károly, aki meglátogatta húsvét táján 1844-ben, azt újságolta otthon anyjának. Móricz valóságos kecskeméti legényke. Ha még egy évig ott lesz, még tán pocakot is ereszt, mint a cívisek. Legjobban meglephette a Móricz értékelésében beállt változás pápai iskolatársát, Ács Károlyt, ki látta őt még mint nullát a társadalomban, és ott egyszerre, mint nagy numerus szerepel, de alkalmasint, Ács se csodálkozott sokáig, mert a régi kép lassan-lassan szétfoszlik az új hangulatokban, és tova illan, mint a füst. Akárhogy történt is, akármi lett, légyen az oka, Móricz kisasszony legénynek látszott a talpán. És nem csak azokban a tulajdonságokban állt elől, amelyekben csak ugyan első volt, de azokban is, amelyekben nagyon hátul esnék a sora. Vitte az ifjúságot, amerre akarta, és ő csak jó úton akarta vinni. Szavaló egyletet alakított, műkedvelő színi előadásokat rendezett a maga szemérmetessége szerint, hogy a női szerepeket is szoknyába öltözött jogászok játszották, mérséklőleg hatott a hajdan divatozó verekedésekre, az iparos segédekkel, választékosabb társalgási modort hozott be az ifjúság körébe az eddigi duhaj, bicskás tónus helyett, párbajügyekben segédkezett, viszálykodásokban interveniált, és mivel, hogy egy kis stréberség mindig volt benne, hiúság ellenében még több erőt vett akcióra alig képes, lagymatag természetén, és többé-kevésbé jól betöltötte a szerepet, melybe a körülmények és véletlenek sajátságos játékából belekerült. Kecskeméten töltött két évéről maga is azt írja. Kecskemét tett engem íróvá, testben, lélekben itt frissültem fel, itt erősödtem meg. Itt ért az első nagy siker a zsidó fiúval, melyet még tetézett Petőfinek egy jókaihoz, Pestről 1844-ben Kecskemétre írt levele, melyben elmondja, hogy Vörös Martiékkal egy páholyban ült tegnap a Nemzeti Színházban, és Vörös Marti a tavalyi pályamunkákról nyilatkozva igen dicsérte a zsidó fiút. Majd leugrottam örömömben a páholyból, teszi hozzá. Életének e verőfényes szakaszára mindig szívesen emlékezik, amikor befejezvén a nyár végén a jogot, mely akkor csak két évig tartott, azt írhatta 1844. július 26-án anyjának Komáromba. Mint első eminens jöttem ki az iskolából, vajon a világ milyen kalkulust fogadni? Folyóhó 31-én hagyom el Kecskemétet. Csak annyi jó akarom legyen valaha a széles világon, mint itt. Minden rendűek és sorsúak között volt, elég lesz. A levél szövege egész terjedelmében így hangzik. Kedves anyám! Végeztem, elvégeztem a 13 éves iskolai pályát, bár vele együtt a tévedéseket, a csalódásokat, mik az ifjút, a gyermeket majd kísérik, majd vezetik, csalogatják és üldözik. Elvégeztem légyen. Vagy ha mikor őket teljesen elhagyám, mi életem elhagyásával hihetőleg egyazon órára fog esni, így megelégedetten mondhassam, mint most, hogy végeztem. Mint első eminens jöttem ki az iskolából, vajon a világ micsoda kalkulust fog adni? Folyó 31-én hagyom el Kecskemétet, csak annyi jó akarom legyen valaha a széles világon, mint itt. Minden rendűek és sorsúak között volt. Elég lesz. Augusztus 1-én több dolgom lévén Pesten ott maradok, és 2-án pénteken sietek kedves anyám és minden kedves rokonaim karjai közé, Móricz.